Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egészségről lesz szó, és itt van a vonalban Lengyel Lívia, aki már másodjára jelentette meg a Top 30 legbefolyásosabb szereplő a Magánegészségügyben című kiadvány. Szerbusz, Lívia!
Szerbusz, András, de még nem jelent meg, majd november 10-én ismerhetik meg a listát a szektor szereplői, illetve a közönség.
Igen, ráadásul a Magyar Tudományos Akadémián lesz a bemutató, ami azt gondolom, hogy azért sokat elmond ennek a ágazatnak a szerepéről, meg a súlyáról. Azért nálunk itt Kelet-Európában ugye kijövünk egy ilyen furcsa egészségügyi rendszerből, és haladunk egy másik felé, valami átmenetbe vagyunk, és azért még mindig nagyon sokan tanulják, meg szokják ezt. Azt gondolom, hogy a magánegészségügynek vannak ilyen bevett, nem is tudom, ágai, mint a fogászat, vagy a nőgyógyászat, ahova az emberek, talán a bőrgyógyászat még ide tartozik, ahova az emberek évtizedek óta úgymond masszekba járnak, és lassan szokják meg azt is, hogy mondjuk például az ortopédiában is inkább a magánmegoldásokat kell keresni. Ha jól tudom, pont az ortopédiára is fókuszál ez a mostani számotok.
Így van. Nagyon jól mondtad egyébként, és nagyon jól megfogtad a lényeget, mert pont azok a szakterületek, amiket kiemeltél, a fogászat, a nőgyógyászat és a bőrgyógyászat, ezek voltak azok, amik már mondjuk azt idézőjeletes az átkosban is
igen.
Valamilyen fajta lakásrendelőben működhettek, és pontosan ebből nőtt ki a magánegészségügy, és aztán a rendszer váltás után ugye elkezdtek megjelenni a magánszolgáltatók. És ugye a kérdésedre is reagáljak valóban, ugye tavaly a magánszülészettel foglalkoztunk, most pedig az ortopédiával foglalkozunk, ezen belül is azzal a két műtéti típussal, ami a mondjuk azt, hogy a legnagyobb bevételt tudja jelenteni a szolgáltatóknak, ez a csípő és tréprotézis műtétek, ahol egyébként nagy az állami rendszerben a várólista is.
Hát igen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a magánegészségügyhöz fordulnak, azért egyre inkább azzal szembesülnek, hogy itt is, ha nincsenek is évekig elhúzódó várólisták, de bizony várni kell, hiszen ugye nő a kereslet, és hát azért nehéz ezt kielégíteni, de talán ez természetes is. Hát egyébként, akinek vannak nyugat-európai ismerősei és beszélget velük, akkor azért azok is hasonló dolgokról tudnak beszámolni, bár hát nehéz lenne összehasonlítani a két fajta egészségügyet, hiszen ott vannak ilyen hibrid megoldások, és én ezt jól tudom.
Annyiban meg kell, hogy cáfoljam, amit mondasz, hogy azért én azt gondolom, hogy elég jól rálátok, és ráadásul az ortopédiával egyéb feladataimban
hát
is.
Nálam biztos, hogy jobban. Szóval ehhez nem fér egy kétség.
Reméljük. Szóval, hogy én azt gondolom, és ezt látom, hogy nincsen várakozás a magánegészségügyben. Ami várakozás lehet, az egy kivizsgálásnak az ideje, vagy egy egyedi eljárásnál, egy számítógépes tervezésnél előfordulhat, hogy akár 4-6-8 hetes is igénybe vesz, hogy mondjuk egy protézis vagy egy műtéti sablon elkészüljön. Én nem látom azt, hogy várólista lenne a magánban. Abból a szempontból igazad van, hogy amikor a COVID idején az elektív műtétek még az állami rendszerben nem indultak el, de a magánban már igen, akkor valóban a várólista miatt olyan mértékben felszaporodtak az érdeklődések, hogy ott tényleg volt egy pici várakozás, de ez mára teljesen kisimult, sőt, másrészt azt tudom mondani, hogy ha arról beszélünk, hogy a magánegészségügyben bármifajta csökkenés vagy platózás, ahogy mostanában ugye a sajtóban lehet olvasni a keresletet illetően, ha ez jellemző, akkor az ortopédiában is van, és a műtéti területen van egyébként egy nagyobb visszaesés. Tehát ez az ortopédiát is érinti, de nincsenek várólisták.
Igen, valószínűleg a várólista az nem volt egy szerencsés kifejezés. Én inkább arra gondoltam, hogy aki először megy magánegészségügybe, mondjuk egy olyan területről, ami egyébként az állami ellátásban is megtalálható, de ő valamiért a magánt választja, és azt mondja, hogy oké, akkor fizetek, akkor viszont elképesztő elvárásai vannak, nagyon sokszor ideálisak is, tehát hogy azonnal fogadjanak, azonnal legyen terüliasztalkám, azonnal oldódjon meg minden, és hát a dolog azért nem így működik.
Abszolút, ebben abszolút meg tudlak erősíteni. Én szoktam mondani, amikor a recepciósokat, asszisztenseket tréningezek, hogy olyan elvárással érkezik a páciens, hogy a vörös szőnyeget gurítsuk ki, Igen, ez valóban így van, ez egy nagyon jellemző, de ez nem csak az ortopédiában, ez általában a magánegészségügyben jellemző, hogy természetesen a betegek azért mennek oda, hogy minél gyorsabban megoldást, terápiát kapjanak, és a lehető legkevesebbet szeretnének várni.
Mi a helyzet a fejlődéssel? Tudjuk, hogy vannak olyan problémák, amikkel még nem fordulhatunk magánegészségügyhöz, hozhatnám itt a kardiológiát, vagy akár az onkológiát, de hát könnyen lehet, hogy néhány év múlva már erre is lesznek magán megoldások, és hát persze fölmerül a kérdés, hogy vajon a társadalombiztosítás, vagy valamilyen fajta biztosítási rendszer tudja-e tartani a lépést az ilyen jellegű fejlődéssel.
Nem kezdek most bele az egészségügyi rendszerünk elemzésébe. Nagyon
Isten
távol,
őriz, igen.
Nagyon távol vagyunk még azoktól a nyugati rendszerektől, amik akár ideálisnak vagy példaértékűnek tekinthetőek. Összességében azért azt gondolom, hogy a szociális háló része a magyar magánegészségügynek, vagy a magyar egészségügynek, nem a magának, azért azt el lehet mondani, hogy legalább létezik. Sok mindent kell figyelembe venni, amikor arról beszélünk, hogy a magánegészségügyben mi érhető el. És említetted a kardiológiát, ami egy nagyon jó példa. Olyan infrastruktúrális háttérre van szükség, amit valószínűleg a magánegészségügyben egyszerűen az esetszámok alapján nem érdemes elkezdeni gründolni a magyar rendszerben. Aztán mondtad az onkológiát. Az onkológiában érdekes módon a daganatsebészet az megjelent a magánegészségügyben.
Igen.
Tehát számos szolgáltatónál, mert ezeket a megoldásokat igénybe lehet fizetős szolgáltatásként venni. Van ennek azért egy olyan háttere, és ez az oka például annak, hogy sürgősségi ellátás érdemben nincsen a magánegészségügyben, hogy jellemzően az onkológiának, a sürgősségi ellátásnak van egy olyan iszonyatosan nagy költségterhe, amit nem tud és nem feltétlenül akar kigazdálkodni. Egy picit csak annyiban hagy reflektáljak a magánegészségügy külföld és magyar viszonylatára, csak nagyon-nagyon röviden. Ugye nekünk tényleg egy ilyen elképesztően hibrid és érdekes rendszerünk van, ami egyszerűen nem fejlődött úgy ki, mint mondjuk akár a volt szocialista országokban. Tehát, hogyha megnézem mondjuk Csehországot, megnézem Lengyelországot, de akár Romániát megnézem, akkor ott már a nyugatihoz hasonló rendszerről beszélünk, amikor vannak állami tulajdonú klinikák, meg magántulajdonú klinikák, és mondjuk az állami tulajdonúban ugye elérhető az állami ellátás, de a magántulajdonú klinikában is elérhető egyfajta állami ellátás. Ez egy teljesen más rendszer, tehát ugye egészen más, hogy osztja el a piacot, mint ahogy mi beszélünk, ugye ráadásul nálunk egyetlen egy szektor van, aminek az egyes szereplői dolgoznak magánban és államiban is, úgyhogy ez egy picit ilyen perverz a mi rendszerünk. Tényleg az a jellemző, hogy azért a nagy tudást, a nagy gyakorlatot, kutatási, akár fejlesztési területeket valóban a klinikai gyakorlatban, tehát az állami rendszerben marad. De hogy az ortopédiát említsem, amivel a kiadvány is foglalkozik, az egy olyan nagyon érdekes terület, ez a két műtéti típus, a csípő és térprotézis műtétek, ahol azt a különleges állítás megállja a helyét, hogy a magánrendszerben sokkal jobb technológiák, értelemszerűen drágább technológiák érhetők el, mint mondjuk az állami ellátásban.
Hát hogyne, és gyorsabb a felépülés, a rehabilitáció.
Igen, ez így van, de hogyha mondjuk a csípőprotézis műtétről beszélek, és a minimál invazív előső feltárásról, amit a köznyelv izomátvágás nélküli műtétnek tekintesz, például az állami rendszerben is elérhető, az más kérdés, hogy a magán finanszírozásban jó protézisek, akár műtéti tervezés, de ma már Magyarországon, nem ma már, hanem 2-3 éve Magyarországon is elérhetőek olyan protézisek, amiket kifejezetten a betegre egyedileg gyártanak rá. Nyilván ez nem a jelenkor állami egészségügyének a célja, hogy ide eljusson, nem tartunk még itt, de ahogy egyébként a személyre szabott eljárások, terápiák egyre inkább teret nyernek az orvoslásban, egyszer majd lehet, hogy oda eljutunk, hogy tényleg mindenkinek egyedileg gyártják le mondjuk a térprotézist.
Hát igen, ahogy a fogat is, meg a fogsort.
Így.
Tehát azért ez nem egy annyira Istentől elrugaszkodott dolog. Lívia, beszéljünk egy kicsit a kiadványról. Tulajdonképpen kiknek készült ez a kiadvány, kiknek ajánlod, mert én azt gondolom, hogy hát mindenkit nagyon érdekel a magánegészségügy, meg egyáltalán az egészségügy, pláne egy bizonyos kor felett, de az, hogy kik a legbefolyásosabb emberek, hát ők befolyásosak, mit tudok én ezzel kezdeni, mint magánember, kérdezem én.
Én úgy gondolom, hogy aki mondjuk egy heti gazdasági heti lapot olvas, és affin is a gazdaság változásaira és a szereplőkre a különböző szektorokban, az ő számára akkor is érdekes lesz, hogyha nem a magánegészségügyi szektorban tevékenykedik, de a magánegészségügyi szektor számára szól nyilván ez a kiadvány talán egy picit jobban, de nekem a tavalyi tapasztalataim egyértelműen azt mutatták, hogy nagyon sok szektoron kívüli szereplő vette meg és igényelte a kiadványt, mert azt gondolta, hogy akár befektetési, akár egyéb célból érdekli őt ez a piac, és szeretné látni azt a 30 szereplőt, és ugye nem csak a személyeket, hanem ugye itt különböző kategóriákban bevételi listákat is közzétettünk, ez idén is így lesz. Ez érdekes lehet azok számára, akik a szektor iránt akár csak sima laikus érdeklődésből, akár szakmai szempontból valamilyen fajta nyitottságuk van.
Tudom, hogy nem árulhatod el még, hogy ki ez a 30 ember, viszont kérdeznék egy fontosat, és azt gondolom, hogy nagyon érdekeset, hogy mi az ő átlag életkoruk, vagy mi jellemző rájuk. Mert nyilván valahol az emberben mindig van ez a, hát a doktor úr, a professzor úr, a főorvos úr, ugye ez egy ilyen, hát mindenképpen 40 fölötti legyen, mondjuk 70-en innen, de szóval, hogy a összes halánték, mert akkor érzek iránt a bizalmat. Ugyanakkor ez a vállalkozókra, az üzletemberekre nem feltétlenül igaz, sőt, hát ugye ez az évszázad itt a startupokról szól, meg hát beszélhetünk itt a mesterséges intelligenciáról is, nyilván ő is valamilyen szinten teret kap a kiadványban, majd mesélsz erről, hogyha gondolod. Szóval, hogy ezek mennyire tekinthetők professzor uraknak, vállalkozóknak, és mi az ő korosztályuk?
Elsősorban vállalkozókról beszélünk, elképzelhető, hogy van köztük orvos, de jellemzően vállalkozókról beszélünk, még akkor is, hogyha ha valaha egyszer egy orvosi diplomájuk lett. Elsősorban sajnos, vagy nem sajnos, ez megítélés kérdése, elsősorban férfiak vannak a listánkon, tavaly is férfiak voltak a listánkon főleg, de én szerintem egy ilyen 40 plusz és 50 környéke, tehát hogy nem a matuzsálemek és nem a 70 éves professzorok vannak a mi listánkon. Annyit el tudok neked egyébként előzetesen mondani, hogy biztos, hogy lesz a listában változás, mert voltak olyan szereplők, akik a tavalyi, az elmúlt egy év során elhagyták ezt a szektort, pozíciót vagy munkát váltottak, és úgy váltottak, hogy nem maradtak a magánegészségügyben. Úgyhogy biztos, hogy lesz változás a listában, legalább 3 új szereplő biztosan lesz.
De egyébként ez egy gyümölcsöző és egy fejlődő szektor, nem? Tehát a gazdasági nehézségek ellenére, annak ellenére, amit látunk a világban, infláció, stb. Stb., az ember azt gondolná, hogy hát ha valamire költök, akkor az egészségemre költök, mert hát az az életem, hát mondjuk ki.
Igen, abszolút, ez nagyon jó meglátás, mert egyébként én is ezt szoktam mondani. Most azért eljutottunk egy olyan határig, ahol most egy picit nehezebb, most nem annyira van benne a fejlődés, inkább a stabilizáció az, amire vágynánk, vagy amit szeretnénk, hogy legalább ne legyen tartós csökkenés. Én szerintem ez az év, meg a következő év, vagy akár a következő évnek az első fele egészen biztosan még ebben a trendben fog zajlani. Szerintem egy kávé másfél-két év múlva magára talál ez az iparág, ha túljutunk ezen a gazdasági helyzeten, hogy kicsit jobb lesz akár a reálbéreknek az értéke, és hosszú távon persze ez egy további növekedés. Azért itt vannak zárójeles megjegyzések, nyilván nem látjuk, hogy a jelenleg nagyon sok médiumban teret kapó átszervezés, vagy bármiféle a magán és az egészségügynek az elválasztása, vagy bármiféle szabályozása azért ugye még itt van nekünk a levegőben, tehát nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása lesz az iparágra. Összességében azért én azt látom, hogy most, ahogy említettem is, azért inkább egy csökkenésről tudunk beszélni, és azt, amit említettél, hogy ugye ha probléma van, akkor a magánorvoshoz megyek, ez pontosan így van, és ennek a másik oldala meg az, hogy ha lehet halogatni, akkor most éppen elhalogatják és elodázzák a betegek. Tehát én nekem az a meglátásom a jelenlegi piaci helyzetről, hogy volt egy előzetes 5-6 évünk, nagyon erős 5-6 évünk, amikor tényleg széles társadalmi rétegek vették igénybe a magánegészségügyet, mert egyszerűen nem volt olyan az állami hozzáférés, hogy megfelelő ellátáshoz jussanak. Most viszont pontosan azok az emberek morzsolódnak le, akik a saját zsebükből fizetik, nem egészségpénztárból, nem egészségbiztosításból, és akik számára most ez még nagyobb terhet jelent, egy olyan terhet, amit nem tudnak megfinanszírozni, de valóban, hogyha baj van, akkor tényleg az van, hogy kerül, amibe kerül, jussunk el orvoshoz, még mindig ez az igaz.
Előbb szóba hoztam a mesterséges intelligenciát, és hát bizonyos szempontból ő kéne, hogy a kiadványod topján legyen, ő legyen az első helyezett, mint a legbefolyásosabb szereplő. És csak egy kicsit viccelek, mert azért tudjuk, hogy hát oké, Hollywoodban sztrájkolnak a színészek, mert hogy félnek, hogy elveszi a munkájukat a mesterséges intelligencia, na most azon lehet vitatkozni, hogy az úgymond mesterséges intelligencia mennyire jó színész. De az biztos, hogy rettenetesen jó orvos, legalábbis nagyon jó diagnoszta, hiszen ugye a big data elemzésekkel, összehasonlításokkal, stb. Biztos, hogy pontosabb, illetve hát végtelen mennyiségű mintából tud szemlézni, tehát pontosabb diagnózist tud felállítani, mint bármilyen egyetemi tanár, nyilván, hogyha pontosan van ez a dolog belőve. Azt gondolom, hogy a szektorban talán el is indult egy verseny, hogy ki szerez jobb, vagy kinek van hozzáférése jobb AI-hoz. Nyilván eddig az orvosi műszerek alatt mindig, hát nem tudom, CT-ket értettünk meg, különböző orvosi lézereket, ultrahangot, stb. Most viszont hihetetlenül fontos lesz egy ilyen szoftvernek a szerepe. És nyugodtan szólj rám, hogy olyasmit kérdezek, ami egy kicsit túlmutat a te tapasztalatodon vagy látókörödön, de gondolom, hogy valamilyen szinten érintették azért a szereplők ezt a témát is.
Igazából egyetlen egy területen tudunk beszélni most a magában a kiadványban, az ortopédia, és ugye itt említettem neked, aha, hogy vannak olyan műtétek, ahol már személyre szabottan. Mi konkrétan a labban nem foglalkoztunk a digitális egészségügyel, ennél fontosabb témák voltak, vagy emberközelibb témáink voltak, de egyébként azon a rendezvényen, ahol be fogjuk mutatni a kiadványt, azon a rendezvényen lesz egy kerekasztal beszélgetés.
November 10-én.
Így van.
Igen. Ahova
csupa olyan szereplőt hívtunk meg, akiknél gyakorlatban működik. Nekem mindig ez a fájdalmam, amikor mesterséges intelligencia és az orvoslás kapcsolatáról beszélünk, hogy nagyon sok terv van, nagyon sok startup van, nagyon sok mindenről lehet hallani, de nagyon kevés van, ami ténylegesen a valóságban, gyakorlatban működik. Azért Magyarországon már van, államiban, magánban is, ugye magánban van, ahol a diabéteses betegeknek a gondozása zajlik digitális megoldás, és hát van egy nagyszerű bőrgyógyászati megoldás, ahol ugye képek alapján gyakorlatilag a mesterséges intelligencia segít felismerni. Ezek azok, amik gyakorlatiak. Erről a kerekasztalban fogunk beszélgetni, a labban nem foglalkoztunk ilyen mélységében, és ennek az a gyakorlati, nagyon gyakorlati oka, hogy nagyon kevés olyan terület van, ami tényleg a hétköznapok orvoslásában, már a magánegészségügyben úgy működik, hogy mi arról beszélni tudunk. Nem gondolom, hogy az orvosoknak a munkáját el fogja venni, tehát hogy szerintem nem erről beszélünk. Lehet, hogy a színészekét elveszi, vagy a fotósokét elveszi. Nemrég láttam egy ismert szereplőről mesterséges intelligencia által generált fotókat a social médiában, és megmondom őszintén, nagyon nehezen vettem észre. Ha nem ismerni olyan azt az illetőt, nem jöttem volna rá, hogy ez egy mesterséges intelligencia által készített. Szóval az orvosokra szükség lesz, ahol szerintem óriási szerepe van, és már a mai gyakorlatban is nagyon-nagyon jól működik, az a diagnosztika, és nem feltétlenül a képalkotó diagnosztika, hanem akár szövetmintáknak, akár daganat mintáknak a kiértékelése, olyan patológiai munka, olyan patológusi munka, ami egyszerűen rengeteg energiát elvett korábban. Patológusok nincsenek túl sokan, tehát az ő munkájukat ez nem fogja elvenni. Úgyhogy bízom benne, hogy jövőre már lesznek olyan valóságban, gyakorlatban elérhető, páciensek számára elérhető megoldások, amikről tudunk majd beszélni. Idén még nem itt tartunk, úgyhogy ezért nem került a fókuszba a kiadványban.
Világos. És akit mindez érdekel, az akkor november 10-én a Magyar Tudományos Akadémián a nagy magánpraxis napon tud veletek találkozni. A top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben című kiadvány bemutatóján, ugye ez reggel 9-kor lesz. Lívia, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Lengyel Líviával beszélgettem, gyógyközgazdásszal van, ilyen szó nincs, ugye? Van sportközgazdász, akkor legyen gyógyközgazdász.
Igen. Hát egészségügyi közgazdász lehetnék, de én nem az vagyok, én csak közgazdász vagyok, és egészségügyi menedzser végzettségem van, úgyhogy, de igen, gyógyközgazdász nagyon jól hangzik. Köszönöm szépen.
Lívia, én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok.
Köszönöm, viszont hallásra.
Köszönöm én is, szerb.